1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre gyűltek össze a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászfényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében. Az 1702-ben épült és minden szentek tiszteletére szentelt templomban. A hálaadó szent misét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnephez két fontos momentum is kapcsolódott, megújult a templom torony sisakja. Másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri főegyházmegye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlő tövén. Mi pedig, ha az imádság, a jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Európai uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsödék létrehozását támogatja a kormány. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára 60-ban. Kondzs Zsófia a 60-i kórház munkahelyi bölcsödéjében elmondta, az 1,3 milliárd forint keretösszegű program részletei már megtalálhatók a pályázat.gov.hu honlapon. A támogatási kérelmek benyújtására a nyár folyamán lesz lehetősége az igénylőknek. Jelezte, egy vagy két, legfeljebb 8, illetve 16 férőhelyes csoportszoba kialakítására lehet pályázni a vidéki településeken. A támogatás összege kedvező elbírálás esetén csoportszobánként 27 vagy 33 millió forint is lehet, tette hozzá. Világviszonylatban is egyre erősebbek a magyarországi egyetemek. Emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, a nemzetközi rangsorok szerint 2020 előtt 7, ma már 12 magyarországi egyetem van a világ legjobb felsőoktatási intézményeinek 5%-ában. Örömtelinek nevezte, hogy a vidéki egyetemek is sokat erősödtek az új struktúrában. Minden második jelentkező vidéki egyetemre jelentkezik, sőt a felvételi arányok szempontjából is ugyanezt tapasztalható. 25 évvel ezelőtt indult el a magyarországi ökoiskola program, amelynek idei ünnepségén 171 oklevelet és 105 örökös ökoiskolai oklevelet adtak át. Így a 2025-26-os tanévtől már minden harmadik tanuló ökoiskolás, hangzott el Dunakeszin a címek átadási ünnepségén. Tuson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos a gyermekek nevelésénél, hogy szeressék a virágokat, fákat, és gondoljanak mindenre úgy, hogy nem csak esztétikai szépséget képviselnek, hanem ez maga a jövő. Maruzsa Zoltán, a belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtt több mint 20 iskolával indult útjára a magyarországi ökoiskola program, amely az első 5 évben 150 iskolára bővült. Erre a tanévre pedig már 1400 fölött van az ökoiskolák száma, az örökös ökoiskola státuszt pedig 845 iskola érte el. A gyermekek panaszmentes gyógyulásához, gyógyításához kíván támogatást nyújtani a Belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata. Ennek része az az interaktív betegjogi foglalkoztató füzet, amelyet az idei gyermeknap alkalmából készítettek az egészségügyi ellátásban részesülő gyermekek, hozzátartozóik, illetve az egészségügyben dolgozók számára, közölte a tárca jogvédelmi biztosa Budapesten. Novák Krisztina a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében megtartott tájékoztatón. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékoztatáshoz való jog a harmadik leginkább érintett betegjog. A megfelelő kommunikáció elsősorban azért segíti nagyban a gyógyulást, mert így a beteg tisztában van a betegség lefolyásával, a terápiás lehetőségekkel, illetve az orvosnak is joga van ismerni a kórelőzményeket, a beteg életvitelét, valamint azt, hogy milyen gyógyszereket szed. Felidézte, tavaly indították el az Értsük jól egymást kampányt, ami újabb mérföldkőhöz érkezett, az Értsük mi is jól egymást szlogennel most kiadott betegjogi foglalkoztató füzet ezt a nevet viseli. Végül a keddi időjárásról. Sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként, főként a keleti ország részben fordulhat elő zápor eső. A szél csak napközben lesz élénk. 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. május 26-a hétfő van. Adásunk tartalma. Kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjban részesült Gonda Antal Gáborné, nyugalmazott szociális intézmény vezető. Beszámolunk a Sátoralja új helyen megrendezett Szentlélek szemináriumról. Műsorunk a 2025. január 20-ai és a 2025. április 28-ai adásunk szerkesztett ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk! A szociális munkanapja alkalmából Kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjban részesült Gonda Antal Gáborné, nyugalmazott szociális intézményvezető. Ebből az alkalomból vele beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt jutalmazták a szociális munkanapján Kisújszálláson a dr. Petkovics Tamás díjban. Ehhez a díjhoz elsősorban gratulálok, és ez adja a beszélgetésünknek az apropóját, kiinduló pontját.
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Hát igazán nagy meglepetés volt számomra ez a díj, és nagyon büszke vagyok rá, hogy rám esett a választás, hogy ezt a csodálatos szép díjat megkapjam. Annál is inkább, mert személyes kötődésem is van dr. Petkovics Tamáshoz, ugyanis egészségügyi szakközépiskolásként nála tölthettem az első szakmai gyakorlatomat.
Igen, és azoknak a hallgatóknak mondjuk el, akik nem tudják, hogy ki volt dr. Petkovics Tamás Kisújszálláson.
Egy házi orvos volt, illetve hát akkor még úgy hívtuk, hogy körzeti orvos. Egy rendkívül lelkiismeretes, érzékeny ember volt, akit bármelyik napszakban hívhattak a betegek, felült a kis csepel motorkerékpárjára, és már ment is akár éjszaka, tehát bármikor a betegeihez.
Igen, ahogy a méltatásban, a laudációban olvastam, tehát úgy fogalmaztak az átadón, hogy az egészségügy és a szociális ellátás terén évtizedeken át kiválóan és felelősséggel és példamutatóan teljesítette ön a munkáját, és ezért kapta ezt a díjat. Ön szerint, ha így visszatekint a pályájára, ugye ez egy segítő szakma, mi az a legfőbb tulajdonság, ami kell, hogy benne legyen egy emberben, aki segíteni akar másokon?
Úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb dolog az empátia. Azt kell figyelembe vennünk minden esetnél, hogy Ha számunkra nem is túl nagy az a probléma, amivel felénk fordult az ügyfél vagy a kliens, az ő számára az egy óriási, megoldhatatlan feladat. Tehát mindig az ő fejével is kell gondolkodnunk, nem csak a saját tudásunkat alapul véve. Nyilván aztán ez majd segít ahhoz, hogy milyen irányba próbáljunk segíteni.
Szerintem is a legnehezebb feladat, ha fogalmazhatok így személyes tapasztalatból, hogy másoknak segíteni, de úgy segíteni, hogy tényleg segítség legyen ez a másoknak, hogy amit mi nyújtani akarunk, hogy ne a saját érdekünket nézzük, ne azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, mert lehet, hogy az neki nem is jó.
Így van, tehát mindenféleképpen azt kell szem előtt tartanunk, hogy a hozzánk forduló emberen próbáljunk segíteni, tehát nyilvánvalóan nem rá erőszakolva a mi gondolatainkat, vagy akaratunkat, hanem esetleg segíteni, rávezetni, hogy ő maga találjon megoldást, és ebben segíteni őt.
Önnek hogyan alakult ki a hivatása, a szakma iránti szeretete? Mik voltak azok a lépcsőfokok, amik így a segítő szakma irányába vitték el?
Volt egy ilyen családi indítatás, és az édesanyám, itt az úgynevezett kisegítőiskolának hívtak, sőt, még akkor, mikor ők ez egy gyógypedagógiai intézet volt, és ott gyermekfelügyelőként dolgozott, és én gyerekként nagyon sokszor bementem rendezvényekre, sőt, szokás volt az, hogy karácsonykor szentestén meglátogattuk azokat a gyerekeket, akik bent töltötték az ünnepeket, és hát ilyenkor elkísértem én is édesanyámat, volt, hogy verset mondtam, vagy énekeltem is a falat ott a állami gondoskodásban élő gyerekekkel. Talán ez volt az első pont, ami ebben az irányba indított, vagy vezetett.
Ez is a családból jött jó példa, hogy látta az, hogy az édesanyja szeretettel foglalkozik az elesettekkel?
Igen, igen, mindenféleképpen. És azt követően, ahogy leérettségiztem, én is ebbe az intézménybe mentem dolgozni, és szerencsére annyira jó volt a kollektív, a kollégáktól rengeteget tanultam, és nagyon-nagyon szerettem ezeket a gyerekeket, rendkívül sok szeretetet tudnak adni. Nem csak kapni szeretnének, hanem adni is. Nagyon sok mindent kapunk tőlük.
Hogyha erről az intézményről beszélgetünk, erről a kisegítőiskoláról, tehát itt milyen problémával, milyen szociális háttérrel rendelkező gyermekek voltak?
Maga a kollégiumi részen körülbelül 80 állami gondoskodásban élő gyermek élt, akik értelmi fogyatékossággal küzdöttek, közép, illetve enyhe fokú értelmi fogyatékos gyerekek voltak itt, és ehhez a kollégiumhoz tartozott az iskola, ahová jártak természetesen a városból is, illetve a kollégiumi részen voltak olyan gyerekek is, akiknek volt családjuk, csak a kollégium az, ami hónapokon vagy az év során rendelkezésükre állt. Tehát itt vegyesen voltak családban élő gyerekek is, és állami gondoskodásban élő gyerekek is.
Önnek 18 évesen nem volt ez túl megterhelő lelkileg, vagy túlságosan mély víz?
Az volt inkább az érdekes, hogy voltak olyan gyerekek, akik csak néhány évvel voltak nálam fiatalabbak, hiszen ugye ott egészen 16 éves korig is éltek gyermekek, és hát ez egy kicsit furcsa volt, de érdekes módon nagyon könnyű volt. Kezdtek velem, tehát velem egy idős kolléganők is, és valahogy úgy nagyon jól össze tudtuk hangolni a munkát, az idősebb kolléganők segítettek bennünket, egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és az első csoportom azok eleve kicsik voltak, tehát első osztályos gyerekek voltak, és hát ez csodálatos dolog volt, tehát a mai napig olyan szeretettel gondolok rájuk.
Mennyi ideig dolgozott itt ebben az intézményben, és talán tényleg mik azok a konkrét emlékek, amiket így az évtizedek múlva is érdemes felemlíteni?
Itt végeztem aztán később el a főiskolát, úgyhogy először a szánnevelő tanárként, később pedig osztálytanítóként tevékenykedtem. És az, ami a legfontosabb szerintem egy ilyen intézményben a gyerekeknek minél nagyobb állandóságot megteremteni, ami azt jelenti, hogy lehetőleg az a felügyelőnő, aki ugye helyettesíti az anyát, a szülőt, az végig kísérje őket a bekerülésüktől, hát tulajdonképpen amíg ki nem repülnek innen. Tehát ezek fontos dolgok voltak, fantasztikus, jó kulturális rendezvényeket tudtunk szervezni, nagyon-nagyon élvezték a gyerekek. Tehát magas színvonalak voltak ezek a műsorok, és meg kell említenem, hogy olyan tantestület, illetve az egész kollektíva egy rendkívül példamutató, empatikus társaság volt.
Tényleg nagyon fontos az, hogy kikkel dolgozik együtt az ember, hogy egymásnak is tudjanak erőt, szeretetet, lendületet adni.
Így van. Tehát az, hogy egy gyermekcsoporttal tulajdonképpen úgy dolgoztunk, hogy volt a gyermekfelügyelő, volt a nevelőtanár, és voltak azok, akik tanították őket az iskolába. Annyira szoros volt a kapcsolat közöttünk, hogy én úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen fontos volt a gyerekek fejlődése szempontjából, hogy megbízhattak bennünk, és hát olyan családias volt a légkör.
Igen, pont erre akartam én is utalni, hogy volt nekünk a rádióban egy Kapaszkodó című műsorunk, és annak kapcsán én nagyon sok ilyen intézménybe jártam, ahol ön is dolgozott, illetve olyan intézményekben, ahol fogyatékkal élő gyermekeket neveltek. Számomra először nagyon megterhelő volt lelkileg ezekbe az intézményekbe belépni, és látni azt, hogy ők ott milyen problémákkal küzdködnek, de ugyanakkor ezektől a gyermekektől személy szerint én is annyi szeretetet kaptam, tehát, hogy annyira örültek, hogy valaki meglátogatta őket, igaz, hogy én idegennek számítottam, tehát, hogy úgy átalakította nekem is valamilyen módon a szemléletemet. Gondolom, hogy ez az évtizedek alatt önnél is volt ilyen?
Igen, én rengeteg szeretetet kaptam tőlük, és tehát az, hogy hogyan forduljon az ember egy problémás gyerekhez például, mindegyikhez nyilván máshogy. Tehát rengeteget tanultam a gyerekektől is, és a kollégáktól is. És tulajdonképpen ez vitt engem tovább, mert nagyon-nagyon foglalkoztatott engem ezeknek az állami gondoskodásban élő gyerekeknek a sorsuk. És úgy hívtuk akkor, hogy Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, aztán később Tegyesz lett a neve, stb. Az akkor igazgató hívott engem, hogy volna kedvem náluk dolgozni, és persze, hogy volt kedvem, bár nagyon fájó szívvel hagytam ott az iskolát. De megmaradt a kapcsolatom, mert a nevelőszörői hálózatból is jártak oda gyerekek továbbra is, úgyhogy ilyen szinten abszolút megvolt a kapcsolatom velük. És hát itt azért betekintést láttam, hogy hogyan kerülnek a rendszerbe a gyerekek, nyomon tudtam követni a sorsukat. Itt Kisújszálláson pedig a nevelő szülői hálózat tartozott hozzám, aztán később elvégeztem egy tréninget és a nevelőszülők képzésével is foglalkoztam, ami rendkívül jó volt szintén. Tehát látni közelről nagyon-nagyon nehéz volt átformálni a nevelőszülőket, hogy ne utasítsák el a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartást, hanem azt megfelelően kell kezelni, hiszen a legrosszabb ezeknek a gyerekeknek az, hogy előttem sincs semmi, meg mögöttem sincs semmi. Tehát amikor vannak egy ilyen légüres térbe, és csak az a jelen van, az egy borzasztó dolog. És én mindig támogattam azt nyilvánvalóan megfelelően kezelve, hogy igenis, ha olyan a vérszerinti család, hogy hajlandó arra rá tudjuk venni, hogy igen, ne szakadjon meg a kapcsolat, látogassák a gyerekeiket, akkor ezt szépen jól előkészítve meg tudtuk oldani, hogy a gyerekek javát szolgálja az is, és meg lehetett nyerni a nevelőszülőket is, hogy ezt támogassák.
Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy mitől jó egy nevelőszülő, ön szerint milyennek kell lenni? Tehát, hogyha ugye lehet olyan is, hogy a nevelőszülőknek van saját vérszerinti gyermekük, és még mellé vállalnak ugye nevelt gyereket, vagy ha csak nevelt gyerekük van, tehát, hogy ezek között ön lát különbséget, vagy mitől jó egy nevelőszülő?
Tulajdonképpen nem is attól jó vagy rossz, hogy van-e saját gyermeke, vagy milyen a családnak az összetétele, hanem milyen a nevelőszülő személyisége. Tehát hogyan tudja elfogadni azt a hozzájuk került gyereket, aki ki tudja, milyen életútja volt, mert nem biztos, hogy le tudjuk követni. Ha le tudjuk követni, az egy picikét jobb, mert akkor tudjuk, hogy hol szükséges rajta segíteni. Tehát mindenféleképpen fontos, hogy el tudja fogadni úgy, ahogy van a gyereket, ne akarja rögtön átformálni, megváltoztatni. Tehát megtalálni azt a középutat, hogy megfelelő irányba vezesse, de ugyanakkor meg mégsem kitépni abból a közegből, ahonnan jött. Nagyon-nagyon nehéz, és a személyisége a fontos a nevelőszülőnek, hogy milyen, mennyire képes elfogadó lenni.
Igen, meg gondolom a gyerekek is, mivel ugye sérült környezetből, sérült előélettel jönnek, tehát ők még inkább sérülékenyebbek egy ilyen közegben.
Igen, tehát ugyanez vonatkozik tulajdonképpen a óvónőkre, a pedagógusokra, akik ezekkel a gyerekekkel találkoznak. Én mindig, ha került a városunkba a nevelőszülőhez egy új gyerek, és akkor majd ő iskolába vagy óvodába fog menni, akkor mindig megkerestem azt az intézményt, ott amit lehetett, meg tudtunk beszélni, és aztán nyilván meglátogattam is, hogy hogy tudott beilleszkedni. Tehát ott is nagyon fontos, hogy hogyan fogadják őket, és próbálják a beilleszkedését elősegíteni.
Igen, ez elég nehéz, meg érzékeny téma, mert ugyanakkor én legalábbis a ismeretségi körből, ahogy látom, azért a nevelőszülőnek majd egy bizonyos kor után el is kell engedni ezt a gyereket.
Igen, a legnehezebb tulajdonképpen az, hogy arról meggyőző, hogy nem sajátíthatja ki, tehát ez egy helyettes dolog, tehát ő nem a szülője ennek a gyereknek, hanem helyettesíti azt. Tehát, hogyha például olyan korú az a gyermek, hogy még esetleg örökbe lehet adni, akkor nyilván az neki a legjobb, és akkor kellenek olyan nevelőszülők, akik képesek erre felkészíteni a náluk nevelkedő gyereket, és nem akadályozni. Sajnos ilyen is volt régebben, rengeteg, aki próbálta akadályozni ezt a dolgot. Segíteni kell, és nem mindegy, hogy hogyan. Tehát az egy csodálatos dolog, amikor egy gyereket örökbe tudunk adni.
És gondolom arra is volt példa itt a pályája hivatása során, hogy nevelőszülőktől a gyerekek visszakerülhettek vérszerinti szülőkhöz.
Igen, erre is volt példa. Nyilván nem túl sok, tehát az arányában nézzük, nem túl sok, de igen, és itt például tényleg fontos volt ez, hogy a szülő, illetve a nevelőszülők között egy megfelelő partneri kapcsolat legyen, ugyanis a vérszerinti szülők sem akarják elfogadni a nevelőszülőt. Először ellenségként kezelik. Tehát ezt a mi feladatunk, szakemberek feladata volt, hogy ezt próbáljuk elsimítani, ezeket a konfliktusokat. Először beszélgetni nyilván a vérszerinti szülővel, külön a nevelőszülővel, és csak utána összeengedni őket, tehát utána próbálni, és igen, működött több esetben is, úgyhogy igen, ez is egy nagyon jó dolog volt, és persze, hogy egy kicsit nyomon tudtuk követni ezt a gyereket, aki visszakerült a családba, akkor ha sikeres volt, akkor az egy pozitív érzés volt.
Igen, milyen olyan pozitív emlékei vannak, hogy például így a nevelőszülőktől visszakerült, vagy felnevelkedett gyerekek, tehát hogy mennyire tudták megállni a helyüket, vagy mennyire tudják megállni most is a helyüket az életben.
Igen, ez nagyon nagy örömömre szolgál, mikor akár Facebookon, vagy itt-ott küldik a fotót, és akkor látom, hogy milyen szép gyerekei vannak, férhez ment, megállt a helyét, itt a városon belül is vannak olyan gyerekeink, már felnőttek nyilván, akik itt maradtak a városba, és teljesen normális életet élnek, nevelik a gyermekeiket. Tehát ez nagyon jó. Van, aki külföldön él, onnan is azért megvan a kapcsolat, hogy ott is milyen remek. És nagyon sokan visszajárnak a nevelőszülőhöz. Hát ugye elég sokan onnan kerültek el, tehát végül is nem sikerült őket visszairányítani a vérszerinti családba, örökbefogadásról nem lehetett szó. És itt valóban, hogyha megfelelő volt a kapcsolat a nevelt gyerek és a nevelőszülő között, akkor megmaradt ez a kapcsolat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Gonda Antal Gáborné, nyugalmazott szociális intézményvezetővel, akinek a munkáját a Szociális Munkanapja alkalmából Kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjjal ismerték el.
Ahogy az elején is említettük, hogy ez egy segítő szakma hivatás, amiben ön dolgozott, élte le az életét, fogalmazhatok így is. Segítő szakmákban dolgozóknak is nagyon fontos a töltődés, a lelkileg, testileg is. Önnek mi adott mindig új lendületet, új erőt, hogy tovább tudjon lépni?
Hát elsősorban az, hogy egy olyan férjem volt, aki abszolút elfogadó volt. Tehát ő jött velem, hogyha a gyereket kellett ide-oda vinni, tehát teljesen elfogadó volt, ez nagyon fontos volt. Aztán, amikor a lányom megszületett, ő is egy ilyen rendkívül elfogadó volt. Volt, amikor ragaszkodott hozzá, hogy ő jönni akar velem, mikor én mentem családlátogatni, és egy nagyon olyan családhoz mentem, ahol hát nem voltak éppen rendben a dolgok, és úgy voltam vele, nem baj, ha látja, hogy élnek emberek. És én úgy gondolom, hogy ő is egy rendkívül empatikus emberré vált, szerencsére. Igen, ezen kívül a munkahelyem is olyanok voltak, ahol volt arra lehetőség. Akárha a kisegítőiskolát veszem, ott is rengeteg olyan rendezvény volt, amit a felnőttek szerveztek maguknak, és akkor rendkívül sok humor, meg minden volt benne. Amikor a Gyermek és Ifjúsági Védőintézetben dolgoztam, ott például óriási volt, hogy részt vehettem a Gödöllőn rendezett nyári családóvó szabad egyetemen, ami szintén óriási feltöltődést jelentett, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akivel, hát hogy úgy mondjam, egy húron pendültünk, tehát hasonlóak voltak az érzéseink, gondolataink ebben a témában. Azon kívül részt vehettem Dániába egy ilyen egyhetes kurzuson, ahol tanulmányozhattam az ottani gyermekvédelmi rendszert, szintén ott a Gyermek és Ifjúsági Védőintézet küldött ki, úgyhogy ezek nagyon jók voltak, meg a konferenciák, amin részt vettünk. Tehát rengeteg közös program volt a kollégákkal is még, úgyhogy ezek mind segítettek.
Azt tapasztalom, vagy tapasztaltam már én is így az évek, évtizedek során, hogyha valaki nagyon empatikus a másikkal, ugye befogadja a másiknak a problémáit, akár az örömeit is, nyilván az visszahat arra a személyre is, aki befogadó, de valahol van egy olyan pont legalábbis szerintem, majd az önvéleményét is kérdezem, hogy amikor már így azt mondjuk, hogy már lehet, hogy sok, lehet, hogy már a másik ember terhét nem bírjuk hordozni, és kell egy kis pihenés, kell egy kis megállj, hogy ön érezte így valamikor, mert azért csak teher, nem? Tehát, hogy igen, a másik ember terhét hordozni, de ugyanakkor meg valahol hivatásunk is az szerintem bármelyik embernek, hogy odafigyeljünk a mellettünk élőre.
Igen, tehát az rendkívül nehéz, hogy én a kapuba, amikor hazajövök, letegyem a problémákat. Tehát ez nagyon nehéz, ez ha kész akarva próbáljuk ráerőltetni magunkra, akkor sem működik. Tehát ha van egy nehéz napunk, ahol komoly problémával szembesülünk, akkor bizony az rányomja a bélyegét az itthoni hangulatunkra is. Például amikor a gyámhivatalba dolgoztam, tehát a Gyermek és Ifjúság Védőintézet, tehát követően ugye a hatósági részével is megismerkedhettem ennek a területnek, itt a gyámhivatalnál. Ott nem egyszer szembesültünk olyan problémás esettel, hogy hát nem volt könnyű feldolgoznunk. Tehát ott tényleg olyan tragédiákkal, meg mindennel találkoztunk, úgyhogy nem volt könnyű, nem volt könnyű, ez biztos.
A gyermekvédelem után hová vezetett az útja?
Igen, tehát volt egy lehetőség, és megpályáztam a Karcagi Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális otthon és alapszolgáltatási központ intézményvezetői állását, és hát sikeres volt ez a pályázat, és itt is tulajdonképpen azért a családsegítő és gyermekjóti szolgálat is része volt ennek az intézménynek, tehát ott egy picit maradt ez is, és hát az idős ellátás az, ami, hát én is korosodtam, és nyilván jobban megérintett már ez az oldala is az életnek.
Igen, de hát ugyanúgy, mint a gyerekekkel is nehéz, de az idősekkel is nehéz szerintem bánni. Ahogy én itt készültem erre a beszélgetésre önnel, egy szentírási történet jutott eszembe, amikor Jézus Krisztus arról tanít, hogy van egy béna beteg ember, aki mozgásképtelen, és nincs, aki segítsen, így fogalmaz a szentírás, hogy nincs emberem, aki bevigyen és megfürdessen a vízben, hogy meggyógyuljak, mert hogyha időben vinnék be, akkor meggyógyulna, hogy nincs emberem. És valahogy így ez a történet ugrott be, hogy itt olvastam az ön életét is a Kisbíró újságban, az idősek kapcsán, hogy talán az időseknél a legfontosabb az, hogy legyen emberük, legyen, aki segítő kezet nyújt nekik.
Igen, tehát az időseknél az rendkívül nehéz, hogy legtöbbjük, mielőtt bekerül az otthon, az élető utolsó szakaszát egyedül tölti. Bekerül egy ilyen szociális intézménybe, ahol hát általában harmad magával kerül egy szobába, ahol minimális az intim szféra. Tehát ez maga egy rendkívül megterhelő a számukra. Azt mondjuk, hogy öreg fát nehéz átültetni. Hát itt aztán tényleg igaz, hogy kiszakítjuk tulajdonképpen, igaz, hogy az ő érdeküket szolgálja nyilván, hogy kiszakítjuk a megismert, illetve a megszokott közegükből, és akkor bekerül egy intézménybe, ahol alkalmazkodni kell a többiekhez. Ugyanakkor nagyon komoly szükségleteik vannak, tehát mindenféle téren, és ehhez csak tényleg megfelelő szakemberek azok, akik hely tudnak állni, és igazi segítő munkát tudnak végezni. És ezt nagyon-nagyon nehéz megtalálni. Nagyon nehéz.
Sokszor nem is az észnek az észhez kell szólnia, hanem talán a szívnek a szívhez, különösen itt az időseknél.
Itt mindenféleképpen az érzelmekre kell hatni az időseknél. Van, aki kitárulkozó, de nagyon sokan magukba fordulóak. Tehát eleve már az együttélés, tehát egy ilyen zárt közegbe, pláne akiben ágyhoz kötött, rendkívül nehéz, tehát ott mindenféleképpen az ott dolgozóknak kell valamilyen formába oldani ezeket a feszültségeket. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon. Tehát ehhez tényleg azt mondom, a teljes személyiségével kell, hogy részt vegyen benne az ott dolgozó.
Önnek mi volt a praktikája, ha lehet így válaszolni, hogy mi az, amit ön alkalmazott mondjuk ilyen helyzetekben, esetekben?
Én igyekeztem arra odafigyelni, hogy az ott dolgozók is odafigyeljenek egymásra. Tehát ha volt egy nővérgyűlés például, akkor külön kihangsúlyoztam mindig, hogy figyeljetek oda egymásra, mert nem tudod, hogy otthon a másik milyen problémákkal néz szembe, hogy jön be dolgozni, ahol megint csak szembesül rengeteg konfliktussal, figyeljetek oda egymásra, mert csak azt tud megfelelő munkát ellátni itt, akinek rendben van a lelke. És ha segítségre szorul, akkor segítsünk neki. Tehát ez a legfontosabb, hogy a dolgozók megfelelő állapotban legyenek lelkileg, érzelmileg, mindenhogyan.
Valaki idős emberekkel foglalkozik, akkor még azoknak milyen tanácsot tudna adni?
Minél idősebbek vagyunk egyébként, annál közelebb kerülünk, hogy megértsük nyilván az idős lakóknak a helyzetét. Fiataloknak nem könnyű. Tehát a fiataloknak nem könnyű, tehát nekik mindenféleképpen úgy gondolom, hogy sok időt kell eltölteni az idősekhez ahhoz, hogy megértsék a problémáikat, illetve hát itt feltétlenül hallgassanak a már tapasztalt kolléganőikre. Tehát az a legnehezebb egyébként az idős ellátásban, hogy egy fiatal 18-20 éves nem biztos, hogy megfelelően tudja kezelni egy ilyen idős embernek a problémáját.
Ha most ön ajánlhatná, vagy ajánlani szeretné ezt az egészségügyi szociális szakmát, pályát, hivatást valakinek, mi az a lelkület, tulajdonság, ami mindenképpen kell, hogy benne legyen egy szociális pályára készülő fiatalban, legyen az akár hölgy, akár fiatal ember?
Hát mindenféleképpen az emberek szeretete. Ez mindennél fontosabb, és az empátia. Rendkívül sok kitartás szükséges hozzá, és türelem, nagyon sok türelem. Hogyha ez megvan, én úgy gondolom, hogy ez legyen meg, a szakmát meg lehet tanulni. De ezt az érzelmi részét, ha ez nincs meg, akkor lehet bármilyen okos az illető. Szerezhet bármilyen csodálatos diplomát, vagy diplomákat, ha nincs meg az érzelmi alap, akkor ne válassza ezt a szakmát, mert nem lesz sikere.
Ön még egyszer ezt választaná?
Igen. Igen. Én mindegyik munkahelyemben jól éreztem magam, tehát mindig inkább a kihívások vittek tovább, mint hogy meguntam volna, vagy ne szerettem volna. És mindegyik munkahelyemet nagyon sokat tanultam, és nagyon szerettem mindegyiket. Úgy a kolléganőimet, tehát nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a életpályát jártam be.
És így végül még egyszer gratulálok önnek ehhez az elismeréshez, és talán záró kérdés, záró gondolat lehetne az is, hogy most már ön nyugdíjas éveit tölti, de mégis ez az elismerés, ez a díj miben erősítette meg önt, ha visszatekint a pályájára, hivatására?
Nagyon örültem ennek a díjnak, több minden miatt is. Tehát először is úgy érzem, hogy ezzel talán elismerték a munkámat, és ennek nagyon örülök, és büszke vagyok rá. Tényleg nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt megkaphattam, és ez a méltó lezárás, én úgy érzem az én pályámnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldja!
Én is köszönöm szépen!
Gonda Antal Gáborné nyugalmazott szociális intézményvezetővel beszélgettünk abból az alkalomból, hogy a szociális munkanapján kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjban részesült. Sátoraljóújhelyen áprilisban ért véget egy 9 hétből álló Szentlélek szeminárium. A résztvevőkkel beszélgetünk.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. A közelmúltban ért véget egy Szentlélek szeminárium. Először Kisnándihoz fordulok, aki a Hegyközi Karizmatikus Megújulásnak a tagja, és mint szervező vett részt ebben a szemináriumban. Miért indítottátok el ezt a szemináriumot?
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát azért indult el az egész szeminárium, hogy már nagyon régen volt, és ugyebár a templomok már üresek teljesen, és az embereket megpróbál megérinteni, hogy ha eljönnek, és egy kicsikét a Szentléleket találkoznak, és megérinti a Szentlélek őket, akkor egy megtérésen mennek keresztül, és ezek mind a templomba ott lesznek, és elindul egy csoport, és imacsoportok fognak tudni alakulni. Ezért szerettük volna, és Attila atya kezdeményezésére volt az egész, hogy a Hegyközi Karizmatikus csoport szervezzen egy ilyen Szentlélek szemináriumot.
Röviden, Nándi, azt ismertessük a hallgatókkal, hogy hogyan épül fel ez a Szentlélek szeminárium.
Hát ez egy 9-7-es lelki gyakorlatról szól. Minden alkalommal mi úgy szerveztük, hogy csütörtökön esténként találkoztunk 6 órától, 9 héten keresztül, és minden napra volt egy kis bibliai elmélkedés, van hozzá a munkafüzet, és nagy örömmel mindenki várta minden csütörtököt, hogy ott részt vegyen rajta. Nagyon szép összetartó csapat lett belőle. 9 csoport volt belőle, atyák vezették, és voltak laikusok, mint én is, meg egy páran.
Most itt van a körünkben néhány tag, akik részt vettek ezen a Szentlélek szemináriumon. Berni, akkor veled kezdem, de mindenkitől először majd egy bemutatkozást kérek, illetve az, hogy honnan érkezett erre a Szentlélek szemináriumra.
Derla Bernadett vagyok, Sátoraljaújhelyen élek, tehát én helyben lakó vagyok. Én azért érkeztem a Szentlélek szemináriumra, mert én az Úrral szerettem volna mélyíteni a kapcsolatomat. És ez nekem sikerült is, egy új buzgóságot kaptam a szívembe. Azt gondolom, hogy egy új út és friss erővel élem a hitemet a mindennapokban, és külön kiemelném, hogy része volt a lelki gyakorlatnak az életgyónás, és nekem az volt a központi téma, az volt a legfontosabb, mert hát az Úristennel szerettem volna a kapcsolatomat ezáltal is megújítani, és új alapokra helyezni. És mivel ugye régóta hitben járok, és most már másképpen látom az életemet, így a hitnek a fényében, ezért szükségesnek tartottam ilyen módon az Úristennel egyfajta találkozást létrehozni, és az nagyon megerősített engem is, nagyon megérintett, és másokat is szeretnék erre buzdítani, hogy akinek van lehetőség, az mindenképpen éljen ezzel a nagy kegyelemmel, mert az Úristen nem adja szűken a lelket azoknak, akik kérik tőle.
Monka Zsuzsa vagyok, én Felvidékről jöttem, B-ből, a Nagytárkányi plébániához tartozunk. Nekem megadatott az Isten kegyelméből az, hogy harmadszor vehettem részt Szentlélek szemináriumon, és nagy hálával és szeretettel gondolok azokra, visszamenőleg, akik ezeket megszervezték. Örömmel vártuk minden héten, hogy nagy lelkesedéssel, hogy újra részt vegyünk. Lényegében azért jelentkeztem erre a szemináriumra. Spontán jött az, hogy igen, megyek, mikor feltették ezt a világháló oldalára, hogy a felszínességet, a letapadást esetleg, idézőjelesen mondva, újra a lélek szempontjából felfrissítsem, hogy azt a szívünk, lelkünk mélyén lévő mécsest, ami csak pislákol, újra lángra robbanjon, tüzessebbé váljunk, és az életgyónás is, hát az egy olyan felemelő élmény az ember életében, amit szavakkal el se lehet úgy mondani. Ezeket a dolgokat mindent át kell élni, és ilyenkor szokom azt úgy kimondani, nem nagy képviséggel, hogy megszépül az embernek megint az élete.
Én Sefár Erzsébet vagyok, Tiszacsernyőből, Felvidékről. Én Zsuzsával jöttünk együtt jártunk, ő volt, aki indított engemet is egy pár évvel ezelőtt, jóformán erre a mély Krisztus útra, amit belekóstoltam, és minél tovább annál vonzónabbba tartom, és nagy élmény volt számomra, a 9 hét, minden héten, hétről hétre vártuk a az együttléted, szép kis csoportok is voltak, mélyen elbeszélgettünk minden dolgokról, mint a Szentírásról, meg egyes idézetről, és utána a kiáradás szentmise is nagy a héten volt, nagyon csodálatos volt, úgyhogy én csak hálával tudok visszaemlékezni, és a szervezőknek is csak hálával tartozom ezek arra szép percekért, órákért, amit együtt töltöttünk.
Engem Szuhi Lőrinc Rékának hívnak, Kisfutárról érkeztem a Szentlélek szemináriumra. Nekem nagy nehézségekbe ütközött, hogy részt tudjak rajta venni, de valahogy a Szentlélek mindig elintézte, hogy ezek összejöjjenek, és így sikerült mind a 9 alkalommal részt vennem. Nagy hálával tartozom azoknak, akik ezt megszervezték, mert én nem igazán találtam önmagamat, és ezáltal így jobban megismertem saját magamat, az Istenhez való hozzáállásomat és hitemet.
Bíró Tibor és feleségem Bíró Ágnes, talán mi a házaspárokat képviseljük. Leginkább ami engem motiválta, ami első gondolatom volt az életgyónás. Nem tudom, hogy kibe ez mennyi izgalmat okozott nálam, ez nagyon nagy felkészülést igényelt, nagyon sokat készültem rá, de megérte. Nekem ez volt a legfőbb hozadéka.
Hát akkor én Bino Ágnes vagyok, Tibor felesége, és én is nagy kegyelemnek éreztem ezt, hogy most ezen részt vehettünk, mert már 10 évvel ezelőtt volt Pálházán egy Szentlélek szemináriumon, de mind a ketten olyan helyen dolgozunk, ahol nem tudtunk részt venni, úgyhogy örültünk, hogy most hétközben volt, hogy ott lehettünk. Én legfőképpen azt szerettem volna, hogy még jobban közeledjek az Úrhoz, még jobb emberré váljak, ami remélem, hogy majd sikerülni fog. És én nekem is nagyon nagy élmény volt az életgyónás, ami úgy gondolom, hogy megváltoztatta az életemet, meg a felfogásomat. És a küldetési szentmisén, ami egy csodálatos élmény volt. Hálát adok még egyszer a jelenlévő atyáknak, meg a szervezőknek, hogy ezt lehetővé tették, és ezen részt tudtunk venni.
Nándihoz jövök vissza, itt ugye többször elhangzottak a kulcsfogalmak, ugye az életgyónás, illetve tehát az életünknek a megújítása. A küldetési miséről egy pár szóban, ha beszámolnál, hogy ott ki prédikált, mi annak az üzenete?
Novák Lajos atya prédikált, nagyon fantasztikus, tényleg olyan lelki feltöltődést adott a résztvevőknek, tényleg nagyon szép volt a misén a prédikációja, utána ugyebár volt a küldetéshez a Biblia áldással, és utána a só és a gyertya odaadása, az atyák áldották meg a résztvevőket, utána egy olyan felemelő volt, olyan, hogy mint a Szentlélek ott lett volna az egész alatt, és teljesen mindenkit betöltött, és körbeálltunk az oltár előtt, mindenkinél a gyertya éget, és amikor a Lajos atya elkezdte mondani az imát, a felajánló imát, akkor azért teljesen, hogy szerintem az a Szentlélek betöltött mindenkit, hogy egy nagyon fantasztikus, egy olyan felemelő, amit szerintem én is nagyon régen éreztem ilyet, sok lelki gyakorlaton már részt vettem, de ez egy nagyon fantasztikus, az Úr és maga a Szentlélek is ott volt.
Ahogy itt már elhangzott, tehát fontos lenne, hogyha a Szentlélek szemináriumot miután elvégeztük, utána ima csoportok, ima közösségek alakuljanak. Van-e arra lehetőségetek, akár otthon, kis közösségben, hogy már működik ilyen ima csoport, vagy akik most végezték először, nekik tudtok-e létrehozni egy-egy ilyen közösséget?
Az atyákkal beszéltük, hogy nagyon szeretnék, hogy lennének mindenhol egy ilyen imacsoportok. Vannak is imacsoportok, ugyebár nekünk is megvan, mi is összejárunk hétfőnként, de mellette Sátoraujjhelyben is Attila atya is mondta, hogy most akik részt vettek, hogy külön alakítanának imacsoportot, és ugyebár mindenhonnan voltunk, a Felvidékről, Sárospataktól egészen Hollóházáig, hogy azért megpróbáljuk majd azt, hogy valóban csatlakozzanak, akik szeretnének, de szerintem mindenki szeretne egy kicsikét ebbe a közösségekhez tartozni, és már mondtuk is nekik a programokat, hogy most legközelebb, amit fogunk szervezni, majd május 4-én a Peleglin ünnepe, arra is már eleve mondtuk a programjainkat, hogy ahol lehet töltődni, és ahol nagyon szép lelki gyakorlatok lesznek.
Nektek ez a Szentlélek szeminárium az ima életeteket hogy alakította át?
Az ima életemet igazából nekem nem változtatta meg. Igazából én nagyon szeretem a szemlélődést, valamint a rózsafűzért, de az biztos, hogy hozadéka volt a szemináriumnak az, hogy most több időt szánok az imára, és így az Úrral való egység megtapasztalására. Ugyanis több időt szánok rá, mint ahogy mondtam is, és azt mondom, hogy koncentráltabban tudok jelen lenni. Tehát mindenképp megajándékozottnak érzem magam, mert mélyült a kapcsolatom az Úrral, és ezáltal ugye ez az imámban is megnyilatkozik, megnyilvánul.
Mindenképpen az embernek megváltozik az ima élete, úgy gondolom nem csak nekem, hanem másoknak is, mert azt az Isten közelséget, azt a mélyebb találkozást az Istennel, amit a Szentlélek szeminárium alatt megéltünk, azt csak úgy nem lehet eldobni az embertől, hanem az majdnem lehet, hogy nem jó kifejezést használok, hogy az automatikusan jön, az jön, és annak nem lehet ellent mondani, és nem csak az ima élete változik meg, vagyis változott meg az én életemben, hanem az is, hogy még szorosabb kapcsolatom van vele a mindennapjaimban, az egész napon keresztül, és úgy spontánszerűen úgy a Szentlélek megszólítja a szívemet, a lelkemet, nem csak ima által, hanem szorosabb kapcsolatban kerül az ember a mindenható Istennel, amiért nagyon hálás vagyok.
Én csoportban még nem vagyok, de szeretnék lenni is, hogy így egy ilyen ima csoportot vagy alakítani, vagy valahova csatlakozni. És én nekem többet így az elmélkedés mélyődött el jobban a Biblia olvasásnál, meg épp úgy a könyveket így kikerestem az elmélkedésről, és többet így olvasok, és elmélkedek ezek az egészen, hogy mélyebben tudom átélni ezeket a dolgokat, mint azelőtt, míg nem kezdtem meg eztet.
Szerintem én sokkal nyitottabb szívvel tudok most már imádkozni, nem olyan felszínesen, sokkal jobban tudok figyelni az Úrra az imákban. Még eddig ima csoporthoz nem csatlakoztam, bár otthon a Rózsafűzér Társulat tagja vagyok. Hozzájuk szoktam járni imádkozni, amikor megtehetem, de igyekszem rá, hogy szerintem a kis faluban is csináljunk egy kis ima csoportot. Szerintem nyitottak lennének rá az emberek.
Mi járunk egy ima csoportba, amit már Nándi is említett, hétfőnként. Én járok külön is egy keresztény női klubba, ami havonta egyszer gyedetik meg. Az ima életünket talán annyiba változtatta meg, hogy még többet imádkozunk együtt a férjemmel, meg még jobban elmélkedünk az igéken.
Én is azt emelném ki, hogy ugye az alkalomról alkalomra mindig készültünk, és az is motivált, és tulajdonképpen belevitt abba, hogy minél többet olvassuk a Szentírást. Ezt kellene valahogy megőrizni. Egyébként visszatérve erre a Szentlélek szemináriumra, én úgy fogalmaznék, hogy ez egy olyan, mint egy lelki csapatépítő tréning. Nagyon jó kapcsolatok, és reméljük, hogy majd ennek hasznos hozadéka lesz később is, hogy jó lenne ezt megőrizni, ezt a lelkületet. Ezen leszünk.
Te hogyan értékeled így most volt a héten a küldetésim és az egész szemináriumot?
Nagyon szép volt, nagyon jó volt. Ez volt a negyedik Szentlélek szeminárium, amit szerveztem, részese voltam, és én is nagyon sok pluszt kaptam, nagyon feltöltöttem, egy kicsit én nekem is az ima életem erősödött, és úgy lelkileg nagyon sok Szentlélektől nagyon sokat kaptam, úgy érzem.
Nagyon szépen köszönöm nektek, és kívánom, hogy mindannyiunk életét betöltse a lélek, és hogy erről tudjunk tanúságot tenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Sátoraljóújhelyen megszervezett Szentlélek szemináriumról hallottak.
Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen.
és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen, a csendessége, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához írgalomért. Amen, 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 amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet, mely a 2025. január 20-ai és az április 28-ai adásunk szerkesztett ismétlése volt. Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,